Még egyszer nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, azokat is, akik most éppen a képernyő túloldalán vannak, hogy utólag nézik vissza ezt az ige hirdetést. És hiszem azt, hogy ma is Istennek a szent igéje fog hozzánk szólni, ami nem csak a fülünkig, hanem a szívünkig fog eljutni. És hát az ige hirdetésnek a címe az, hogy 18 éven aluliak számára nem ajánlott. És szeretném előre bocsátani, hogy 18 éven aluliak hallgathatják, nézhetik az ige hirdetést. Természetesen átvitt értelemben majd a lelki életünkre fog ez vonatkozni, és ezt ki fogjuk bontani itt az ige hirdetés alatt, hogy ez mire is fog pontosan vonatkozni. És így a mai ige hirdetés alapigéjeként Pál apostol Efézusiakhoz írt levelének a 4. fejezetéből fogom felolvasni az igét, egész pontosan a 9-től a 16. versig tartó részt. Így szól Isten igéje. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy az élet kenyere, és az élet kenyere az ige, és szeretnénk ebből a kenyérből ma venni, szeretnénk magunkhoz venni az igét, és szeretnénk, hogyha az élet vizét is adnád nekünk, hagyj igyunk ebből, és szomjazunk rá, és moss is meg bennünket az élet vizével, kérlek, tisztíts le rólunk mindazokat, amik esetleg akadályoznának olyan dolgokat, hogy meglássuk azt, hogy fénylik valami bennünk, és szeretnél rávilágítani egy-egy pontra, kérlek, moss meg az élet igéjével, Uram. Amen. Foglaljatok helyet. Sajnálatos módon én is kevesebbet tudok most itt lenni a gyülekezetben. Nem tudtam már minden hétvégén itt lenni. Teológiai tanulmányokkal összefüggésben 3+1 okból voltam én is távol. Az egyik az az, hogy bennünket különböző legációs gyakorlatokra helyeznek ki, legfőképpen ugye karácsonykor és húsvétkor. Ez azt jelenti, hogy különböző gyülekezetekben, ahol nincsenek lelkipásztorok, ott a lelkipásztor szakos hallgatóknak kell szolgálatot teljesíteniük, mert hogy ezeken a legfontosabb keresztény ünnepeken ugye a lelkipásztorok a saját gyülekezetükben szolgálnak, és ilyenkor mi pedig megyünk abba a gyülekezetbe, ahol erre éppen szükség van, vagy gyülekezeti körzetbe. Aztán van olyan, hogy teológus nap, amikor a teológusok mennek el valahova és tartanak meg egy komplett istentiszteletet, illetve van még olyan is, hogy akadémiai hallgató istentiszteleten, ott Budapesten kell részt venni, ahol nem szolgálunk, de kötelező ott lenni, illetve még a plusz egy, amit akartam mondani, hogy egyéb meghívások vagy helyettesítések is sorra kerültek. De most itt vagyok, és jó hazai pályán itt lenni, és itt hirdetni az igét. Nagyon örülök, és jó így a szemekbe nézni, hogy ismerős arcokat látok, és azokat is szeretettel köszöntöm viszont, akik most vannak először itt, úgyhogy örülök nektek is. Kérem szépen az első képet, amit szeretnék nektek megmutatni. Ez egy begyúrt, kinyújtott tészta, amin különböző formák vannak, ilyen tészta szaggató formák vannak rajta. És azzal akarom kezdeni, hogy a teológia az gyakorlatilag olyan, mint egy begyúrt és kinyújtott tészta. Az a teljesség, ez egyébként maga a teológia szó, az azt jelenti, hogy az ember szava Istenről, vagy a gondolkodása Istenről, és maga a tészta az Istennek a teljessége. És igazából mi mindig csak annyit tudunk tenni, hogy fogunk egy formát, egy szaggatót, és igazából egy szeletet mindig kiragadunk belőle, vagy akár majd egy idő után többet is, amit el tudunk kezdeni rendszerezni magunknak, és elkezdjük megérteni Istennek a gondolkodását, az ő személyét, az ő lényét. Viszont hát nem tudjuk egyszerre, tehát egyszerre a nagy teljességet semmiféleképpen nem tudjuk befogadni. Ahhoz, hogy ez tényleg végbe menjen, ahhoz meg majd nekünk üdvözülnünk kell, és színről színre meg kell látnunk az atyát, majd csak akkor tudjuk teljesen őt megismerni. És ez a felolvasott alapige is ugyanilyen, hogy van egy teljesség, most mondjuk ezt így, hogy teljesség. Ez a 9-től 16. versig tartó igeszakasz, amit felolvastam. Ez egyébként már az új fordítású bibliákban, hogyha rákerestek például interneten online bibliákra, akkor már ez egy alfejezetként szerepel a 4. fejezeten belül. Ebben az alfejezetben több minden is van, tehát olvastunk arról, hogy kegyelmi ajándékokat ad az Úr, tehát adott némelyeket prófétákul, apostolokul, pásztorokul és tanítókul, és ezt kiragadva erről lehet tanulni és felismerni a saját ajándékainkat a lelki ajándék szemináriumokon, aminek ugye az utolsó része az most volt 4-én kedden. Aztán szó van arról, hogy hogyan készülünk fel a szolgálatra, vagy a szolgálatra való felkészítésre, erről olvasunk itt az igében. Szó van arról, hogy miután már ugye befogadtuk Isten igéjét és magunkévá tettük, akkor erkölcsileg, etikailag a jót és a rosszat meg tudjuk különböztetni, ez volt ott a vége fele, és még az, hogy mindezt hogyan tegyük, milyen minőségben, hát szeretetben felépülve, és mindenki a saját erejéhez mérten tudjon a gyülekezetben munkálkodni, Krisztus testét építeni. Na de hogyha rendszerezzük ezeket a gondolatokat, amik benne voltak itt az alapigében, akkor arra jövünk rá, hogy egyetlen egy irányba mutat, a kulcs gondolatra, a kulcs mondatra, hogy növekedjetek fel mindnyájan Krisztus Jézus megismerésére a felnőtt korra, hogy ne legyetek kiskorúak. Tehát a legfőbb cél, és amire leginkább felszólít ez az igeszakasz, az az, hogy a kiskorúságból mozduljunk el a nagykorúságnak az irányába. És ugye nagyon-nagyon gazdag ettől függetlenül, de hogy összegezve tényleg ebbe az irányba mutat a nagykorúság felé. A biológiai életünkben egyébként a nagykorúság az jellemezhető ugye pszichológiai szempontok alapján, személyiségfejlődési jegyek alapján, nagyon sok minden alapján. Például az, hogy lehet valaki biológiailag nagykorú, tehát most ezt értsük úgy, hogy nemzőképes, vagy éppen lehet jogi szempontból a törvény szerint is nagykorú, amikor már különböző jogok, kötelezettségek, különösen nagy felelősség vonatkozik rá. És ahhoz, hogy meg tudjuk érteni például az ókori embernek a gondolkodását is, akik az Ószövetségben voltak, tudnunk kell, hogy az ókori ember szerint a tökéletes ember, aki felkészülhet arra, hogy hitben erőssé és nagyjá váljon, az kizárólag csak egy felnőtt ember lehetett. Viszont ebben van egy csavar, hogy például a zsidóknál nem 18 meg 21 év a nagykorúságnak az elérése, hanem tudja esetleg valaki, hogy mennyi. 13. Tehát 13 éves korra már ők úgy gondolják, hogy a tanítvány, a mesterrel, a rabbival annyi időt eltöltött, annyi ismeretet szerzett, és annyira gazdagodott Isten dolgaiból, hogy őt már felnőtt embernek, egy úgymond tökéletesnek lehet tekinteni, és a törvény teljességgel vonatkozik rá. És a biológiai életben a növekedésünk az természetes módon történik. Tehát ahogy telik az idő, ami szervezetünk változik folyamatosan, az első pillanattól kezdve öregszünk. Folyamatosan változunk. És igazából, hogyha minden feltétel rendben van teljes mértékben, akkor nemes egyszerűséggel, még ha az idővonalat nézzük, akkor egyszer csak még a nagykorúságra is elérünk, és betöltjük a 18. életévünket, és ekkor bekövetkezik az, hogy nagykorúak leszünk. Csak az az igazság, hogy a hitéletünkben a növekedés az nem pontosan így történik, ennyire természetes módon, mert a hitéletünkben lehet, hogy újjászületünk, megtérünk, és elkezdünk rálépni arra az útra, hogy Istent megismerjük minél jobban és minél jobban, de nem következik be automatikusan az a növekedés, amire egyébként az apostol felszólít bennünket, hogy ugye növekedjünk Krisztusban, szeretetben együtt, és növekedjünk fel ő hozzá. És ráadásul még ennek van egy nulladik lépése is, aminek szintén, hogyha három része osztuk, akkor az első részéről már ma hallhattunk egy bizonyságot, hogy valaki megtért. És a nulladik lépés az, hogy ahhoz, hogy hitben növekedj, először újjá kell, hogy szüles, természetesen. Ezt a folyamatot ugye Lukács evangélista, a fantasztikus művének, az evangéliumának folytatásaként az apostolok cselekedetében írja le egyébként, ugye itt a második fejezetben, a 38. versben, ez Péternek a pünkösd ige hirdetése, ahol világosan elmondja, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember újjá szülessen. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát ez a nulladik lépés. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert nemrég hallottam egy olyan bizonyságot, hogy valaki 40-valahány éves hívő élet után azt jelezte a lelkipásztorának, hogy pásztor, az az igazság, hogy engem csak úgy bemerítettek. De most úgy érzem, hogy megtértem, és szeretnék még egyszer bemerítkezni. Szeretném most tényleg átadni az életem Krisztusnak. Tehát addig nem lehet beszélni növekedésről, amíg ez a folyamat meg nem történik, hogy megtérés, ami egyszerűen annyit jelent, hogy az evangélium szemüvegén keresztül kezdjük el nézni a saját életünket, és ahogy a bizonyságban is elhangzott, a bűneinkre rávilágít Jézus Krisztus. Utána pedig az, hogy keresztelkedjetek meg, merítkezzetek be, hogy ezt a bűnös embert a víz alatt hagyjuk, feljövünk, mint új teremtésként, és ennek megáldásaképpen pedig Isten az ő lelkéből ad nekünk, elküldi a Szent Lelkét, és tehát megkapjátok a lélek ajándékát, és ezt magunkhoz vesszük, és ebből pedig van ugye ez a folyamat, ugye ez a három részes szeminárium, és meg hát ugye ez egy nagyon komplex dolog, hogy kinek konkrétan mi a saját lelki ajándéka. Na ez a nulladik lépés. És innentől kezdve ugye, hogy azt mondtam, hogy a biológiai életünkben természetes a fejlődés, nyilván ott is lehetnek olyan külső vagy belső tényezők, ami alapján azt mondhatjuk még akár jogi értelemben is, hogy valaki nem cselekvőképes, csak korlátozottan vagy cselekvőképtelen természetesen. De hogy itt a hívő életben az a legfontosabb dolog, ez az esszenciája, hogy tudatosan kell megélnünk, és így kell növekednünk a hitben. A Biblia, és legfőképpen az új szövetségi részek, nagyon-nagyon sokszor felszólítanak bennünket arra, hogy készüljünk fel az Úr napjára. Az Úr napja pedig egész pontosan Jézus Krisztusnak a második eljövetele. Tehát nekünk, miután újjászülettünk, tudatosan kell élni a hívő életünket, és a tudatossághoz még az is hozzátartozik, hogy természetesen a szeretet nagy parancsolatát is betartva a szeretetben éljünk és növekedjünk, és megtartva még a nagy misszió parancsolatot is, hogy azon kívül, hogy magunkkal foglalkozunk és növekedünk, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket mindenre, amit én parancsoltam nektek. Tehát a tudatos hívő élethez az kell, hogy magammal foglalkozzak, és úgy foglalkozzak magammal, hogy az természetesen utána mások áldására is legyen. Na ez a tudatosan felépített hívő élet, és ennek a vége, majd meg fogjuk nézni, hogy mit jelent az, hogy felnőtt korra elértünk. És természetesen felnőtté válni kell, nem lehet felnőttnek születni. Bárcsak így lenne. Gyülekezetben is mindig csak felnőtt emberek lennének, tökéletes emberek, akik tökéletesen tudják építeni a Krisztus testét. De felnőtté mindig válni kell, és ez egy folyamat. Ezt a folyamatot, ezt János az első levelében nagyon-nagyon jól szemlélteti nekünk, mert megszólít három olyan kategóriát, akiről elsőre azt hinnénk, hogy ezek csak simán emberek különböző életkorban, de a Biblia itt arról beszél, hogy a különböző életkorban levő embereknek egy jellemzését mutatja be, és róluk ír jellemzés. És ezt szeretném, hogyha elolvasnánk, ez egyébként a János első levelében található második fejezetben a 12-től a 14. versig tartó részben. Azért fontos ezt elolvastunk, és ezek alapján végigmennünk azon, hogy az újjászületésünk utána a felnőtt korra elérve milyen folyamatokon tudunk keresztül menni, hogy ez nekünk most tükröt tudjon tartani, és akár felismerjük azt, hogy mi magunk jelenleg milyen állapotban vagyunk, hol tartunk mi most éppen, mert mindig onnan lehet elkezdeni a legjobban dolgozni és építkezni, hogyha felismerik a helyes identitást, hogy kik vagyunk mi, hol tartok én, és arra építkezve tovább tudok menni, és így tudom élni a tanítványi életet. Na hát így szól ez a szakasz, figyeljetek. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Na hát nem abban a sorrendben olvastuk itt most az igét, ahogyan szépen növekedünk, hogy gyermekek, ifjak és apák, hanem össze-vissza vannak ezek a mondatok, na de hát rendszerezve, akkor induljunk el az elsőtől. Az első a gyermekek. Ugye egy képet kérek szépen, hoztam is egy képet két drága gyermekről, és nem véletlenül kettő képet hoztam. A gyermekeket, az ifjakat és a felnőtteket János kettőször szólítja meg, először mindig jelen időben, aztán pedig múlt időben. Az ifjaknál és az apáknál ugyanazt a kifejezést használja az eredeti nyelv, ami egyébként az ógörög, ezen a nyelven íródott az Új Szövetség. Viszont a gyermekeknél, hogyha az eredeti szöveget elolvassátok, akkor azt lehet találni, hogy nem ugyanazzal a főnévvel illeti a gyermekeket. Az első az, hogy írok nektek gyermekek, mert megbocsátattak a bűneitek az ő nevéért. Ez az úgynevezett teknia vagy teknon főnév a görögben. Ez azt jelenti, hogy világra hozott, tehát éppen megszületett gyermek. Ez képletesen ugye a megtérőt jelenti, tehát amikor valaki megtér. És a másik pedig, hogy írtam nektek gyermekek, mert ismeritek az atyát, ez pedig az úgynevezett paidia, vagy paidion, ez a megütöttet jelent, és ez képletesen azt jelenti, hogy egy olyan gyermek, aki nevelés alatt áll ütéssel együtt, mert hogy a Bibliában a fizikai nevelés, tehát amikor megütöttek valakit, ez teljesen természetes volt, hogy meg kellett ütni valakit, és így írja le az ige, hogy ők a gyermekek, akik nevelés alatt állnak. Na, és hogy miért fontos ez nekünk, mert hogyha csak a magyar Bibliát olvassuk el, akkor egyszerűen csak arra gondolunk, hogy gyermekek. Na, de hát ez két különböző kategória. Az egyik az újszülött, aki feljött a víz alól, és éppen gyönyörködünk benne, hát akkor, amikor van egy gyermek bemutatás is, és Tamás itt tartja a gyermeket, és mi tapsolunk, és mindenki fotózza a telefonjával, az fantasztikus dolog szokott, főleg Anikó, mikor ide jön még előre is. Annyira jó szokott lenni, és minden gyermek odavonza minden felnőtt embernek a tekintetét. Ilyen a megtért ember, hogy óriási hatást tud gyakorolni a környezete számára. Óriási hatást. És ott van a másik kategória, aki már nevelés alatt van, tehát aki megtért, elkezdett Krisztussal járni, és van egy szinten. És ezt egyébként képletesen úgy is értelmezzük, hogy ő még a hitben éretlen. Tehát ezt így írja le a Biblia. Ő a hitben éretlen. Egyébként ők azok, akik ismerik az atyát, itt így olvastuk a 14. versben, ismeritek az atyát, ez az a típusú ismeret, amikor tudják azt, hogy Krisztus már mit tett az életükben, tudnak mindent Krisztusról, ami fontos, de nem kezdték el még mélyében vizsgálni, és nem vett teljes mértékben lakozást a Szentlélek rajtuk, és van még egy határa a mélyírásásnak. Azonban ugye gyermekeknél tudni kell, hogy van egy ilyen felfedezési vágyuk, ugye biztos tudjátok ti is, akik ugye szülők vagytok, én meg ugye családból tudom, hogy a gyermekeknek van egy felfedezési vágy, ami néhol óriási károkat tud okozni. Mindent hozzá akarnak érni, meg akarnak fogni a sütőtől kezdve, nem tudom, tehát egy csomó minden, amire hogyha nem figyelünk és nem tartjuk rajtuk a szemünket, akkor lehet, hogy óriási károkat tudnak okozni. Ezért a gyermekeknél nagyon-nagyon fontos az, hogy szülő álljon mellette, nevelje, adjon neki segítséget, és vigyázzon rá. És ez a gyülekezet felelőssége akkor, amikor mondjuk egy gyermekbemutatás is megtörténik, vagy egyébként egy bemerítkezés. Hogy akkor, amikor kijön valaki a víz alól, vagy egy gyermek megszületik, mindegy, hogy a lelki vagy a fizikai részére gondolunk, a gyülekezetnek felelőssége van abban, hogy vigyázzon rá, és figyeljen oda rájuk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni őket. Meg tudjátok ezt erősíteni, szülők, hogy a gyermeket nem szabad magára hagyni? Köszönöm szépen. Csak nehogy én állítsam még, aki éppen most jelenleg még nem vagyok szülő. Köszönöm a megerősítést. Jó, tehát ez nagyon fontos. És akkor itt elmeséljek most a gyerekekkel kapcsolatban röviden egy történetet. Volt egy barátom, akit Miklóskának hívtak. 2 évvel volt nálam fiatalabb, én jelen most 27 éves vagyok, mindjárt 28, tudjátok, ezt így szokták mondani, hogy többnek tűnjön. 27 éves vagyok jelenleg, 2 évvel volt fiatalabb nálam, és Miklóska olyan betegségben született meg, családbarátaink voltak, és ott volt ugye ő gyermek, és olyan betegsége volt neki, semmit nem tudott a szervezete befogadni. Semmilyen táplálékot, tápanyagot, semmit, és azt mondták neki az orvosok, hogy még lehet, hogy 18 évet se fog élni, mert gyermek fog maradni. És nagyon sokat játszottunk együtt Miklóskával, sokat fociztunk, csak egy idő után arra lettünk figyelmesek, és én magam is, hogy még én ekkora voltam, egy idő után már elkezdtem nőni, de ő ekkora maradt. Még mondjuk 15 éves korára is. Még lehet, hogy akkor is ekkora. 15 éves korára, és aztán 17 éves korában tényleg meghalt, ahogy az orvosok megjósolták. Tragikus. Ezért akarok most a zsidókhoz írt levélből olvasni nektek egy újmond üzenetet az 5. fejezetből. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanná lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejenél, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Na ez a belbevágó ige. És ezért mondtam, hogy azért fogok ezzel a témával foglalkozni, hogy mindannyiunk számára, és ebbe természetesen én is beletartozok, tükröt tudjak állítani, hogy függetlenül attól, hogy hány éve vagyok hívő, gyermek vagyok-e még vagy sem. Függetlenül attól. Mert ha az ige ezt írja, hogy vannak ilyenek, és az ige szent, akkor nekünk ezzel el kell kezdeni foglalkozni, és felismerni azt, hogy ha valaki még nem lépett át az ifjú korba, vagy a felnőtt korba, hanem sok-sok év hívőség után is még gyermek maradt, és ez nem baj. A legeslegfontosabb a szándék meg az akarás, hogy ezt felismerjük, és a helyes identitásunkkal tudjunk foglalkozni. Értitek? És ezért hoztam Miklóska példáját is. Mert lehet élni, ő is élt 17 évet. 17 éve. Lehet, hogy 17 éve valaki hívő, de továbbra is gyermek maradt. Tudom, nagyon súlyosak ezek a gondolatok. Elsőként saját magamon végzek önvizsgálatot, ez természetes. De hogy el kell mondjam, hogy ezt ki kell hirdetnem. És nem baj, ha mai napig nem tudsz még úgy imádkozni. Vagy annyira vastag ez a könyv, tudom, hogy annyira nehéz hozzáfogni. Van, amelyik Biblia 1000 oldal, 2000, attól függ, hogy mekkora méretű. Mert segítséget kérni. Tarts önvizsgálatot, nézd meg, hogy gyermek vagy-e még, vagy nem. Ezek alapján, amiket elmondtam. És merd bevallani ezt. Mert a gyerekeknek arra van szükségük, hogy valaki nevelje, törődjön vele. És nem kell mindig arra gondolni, hogy megütünk valaki, és mindig ütéssel lehet nevelni, hanem az igére tanítással. Megtanítani őket imádkozni, ahogy Jézus is megtanította őket, és abból lett nekünk, ugye a mi atyánk. Hogy gyertek, így imádkozzatok. A hitben gyermekekkel így foglalkozott. Nagyon-nagyon fontos, hogy erre ráismerjünk. És természetesen nem győzi hirdetni Tibi se, Tamás se, hogy el lehet menni az első lépések bármelyik kurzusára újra. Bárcsak több időbb lenne, mindig ott lennék. Mert annyira jó dolgokat lehet ott tanulni, és igen, néha arra van szükség, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak bennünket. Néha ide vissza kell menni. És egyáltalán nem szégyen. Csak tudjuk ezt bevallani, és legyen helyes az identitásunk. Második kategória az ifjak. Erről is kérem szépen a képet. Négy fiatal állnak ott a napfényben, és olyan jól érzik magukat, elégedettek, és látszik rajtuk, hogy ők már egy kicsit úgy erősebbek, meg kicsit már nagyobbak, mint Miklóska, már kicsit erősebbek. A két megszólítás és jellemzés így szólt. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ugye mindig, hogyha ismétlésről van szó, akkor ez egy hangsúlyos dolog a Bibliában természetesen. És itt ez az úgynevezett neaniszkoi, vagy neaniszkosz nevű szó van, ami most számunkra jelentéktelen. Csupán csak annyit jelent, hogy fiatal ember, de viszont azt jelenti egyben, hogy gyermeki és felnőtt vonásokat is tartalmaz már gyakorlatilag ez az életkor. Ugye az egyén itt az érzelmek közepette leválik a szüleiről, nem lép még felnőtt korba, ugye a probléma megoldó képessége még éretlen, és ugye a szülők befolyása már elkezd csökkenni. Hát ismerjük ezt a tinédzserkort. Én is voltam tinédzser, és akkor voltam a legnagyobb lázadó. Mert akkor kezdtem felismerni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a világban, és elkezdtem kialakítani az én saját kis gondolkodásomat, meggyőződés rendszeremet, és azt szerettem volna mindenkire rávetíteni. És hogy ez egyébként a gyülekezeti életben, a hívő életben tud egy nagyon-nagyon jó dolog lenni. Azért, mert a gyülekezetnek van egy kultúrája, egy működése, ahogyan működik, és azok, akik már elkezdtek az Úr igéjében járni, tehát azt írja az ige, hogy legyőzték a gonoszt, az azt jelenti, hogy a szellemi harcban, ami a jó és a rossz között dúl, már részt vesznek. Magukra öltötték Istennek a fegyverzetét, és a szellemi harcban részt vesznek. Na, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az a szellemi harc, amikor Jézust kiviszi a pusztába a lélek, megkísérti, és Jézus legyőzi az igével a gonoszt, és a gonosz végül is eltávozik tőle. Na ez ezt jelenti, hogy már töltött annyi időt Istennel, és ismeri annyira az igét, hogy az egyes élethelyzetekre már tud megoldást találni, választ kapni, hogy hogyan kell megnyilvánulni ezekben a helyzetekben, és milyen igét kell megvallani. És hogy ezek a fiatalok, ezek az ifjak, ezek a gyülekezeti kultúrát, az itteni gondolkodásmódot az ő saját szubkultúrájukkal tudják befolyásolni, és tudnak hatással lenni rájuk, ami azt jelenti, hogy az itteni meggyőződés gondolkodásmódot egyszerűen egészséges módon provokálják. Ami azt jelenti, hogyha már tud valamennyit egy illető, az igéből is, vagy saját tapasztalatán keresztül, akkor az azt fogja jelenteni, hogy hát elkezdi megvizsgálni, és kritikus kezd lenni azzal a kapcsolatban, ami itt folyik. Mert hogy már van egy valamilyen mértékű ismerete neki. És még egyszer mondom, hogy ha ez egészséges módon megtörténik, akkor ez egy fantasztikus dolog tud lenni. Mert nagyon-nagyon jó lökéseket tud adni a gyülekezetnek különböző irányokból, és lehet, hogy egy-egy olyan felismerésre is elsegítenek embereket, csoportokat, ami aztán tényleg a gyülekezeti működés segítés, a Krisztus testének építésére valóban rászolgál. De itt is jön egy negatív történet. Csak hogy mindig ugye kicsit balanszírozzuk az oldalakat. A legációs gyakorlaton voltam körülbelül olyan 15 gyülekezetben biztosan. Abból háromnál előfordult az, hogy vagy kisebb, vagy nagyobb településen van a gyülekezet, és amikor elmegyünk, és oda megyünk, bemutatkozunk, és kérdezzük őket arról, hogy milyen a gyülekezet múltja, hogy legalább tudjuk, mert rá tudjunk csatlakozni, és az alapján tudjak én is szolgálni, hogy valamennyire ismerjem meg őket. Három helyen előjött az, hogy a gyülekezet működik, csak éppen három különböző gyülekezetképpen a településen. Értitek? Azért, mert néha csoportok, és ez legtöbb esetben fiatalok szoktak lenni, de nem csak fiatalok, tehát ne lepődjünk meg, nem csak fiatalok, azt csinálják, hogy amikor már elkezdenek jártasak lenni az igében, ifjúkorba lépnek, akkor elkezdik kritizálni, vizslatni azt, ami a gyülekezetben történik, amit mondtam, hogy tényleg provokálni kezdik, és ez el tud menni olyan szintre sajnos, hogy kiszakadnak. És ez nem az a típusú kiszakadás, hogy mondjuk a Trinity kitalálja, hogy Józsán egy 10 fős csoport menjen és plántáljon egy gyülit, mert ott még nincs baptista gyülekezet. Ez nem az a típus. Ez az a típus, hogy csináljátok úgy, ahogy akarjátok, és szeretetlenségben pedig mi meg elmegyünk, és csináljuk úgy, hogy mi akarjuk. Na ezzel meg nagyon vigyázzunk, hogy úgy legyünk kritikusok, hogy tudjuk azt, hogy mi egy család vagyunk, és ahogy az alapigének a vége is felszólított bennünket arra, hogy szeretetben történjen a növekedés, ott el kell viselni azt, hogy a különböző korosztályok, az különböző életkorban levő emberek, lelki életkorban levő emberek nem egyformák, de hát mint egy családban is, több generációs családban, ugye meg kell lennünk egymás mellett, és úgy szeretjük egymást, ahogy vagyunk. És azok, akik meg még járatlanok az igében, azokat segíteni, akik pedig már elől állnak, mint ahogy a presbitérosz is, ugye a gyülekezeti vén, aki már megfelelő tapasztalattal rendelkezik, őnek még az életükre figyelve és az ő tanácsukra figyelve tudjuk építeni Krisztus testét. És akkor az utolsó kategória következik, ami szerintem a legizgalmasabb, erről is kérem szépen a képet, ők lesznek majd az apák. Szimbolikus. Így volt ugye a két megszólítás és a jellemzés. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Annyira egyszerű. Írok nektek, meg írtam nektek, mert ismeritek azt, aki van. Ennek az exegézis, ami azt jelenti, hogy a magyarázata, az azt jelenti, hogy megismerték az atyát. A duplán ismeret, az azt jelenti, hogy megismerték. És a bibliai ismeret az nem csak annyit jelent, hogy racionálisan, csak meg csak így szimplán gondolatok szintjén ismerjük, és tudjuk, hogy ki ő, meg mi ő, hanem már etikus cselekvésre is sarkal bennünket. Ami azt jelenti, hogy ha megismertem az Istent, akkor ez teljességgel lakozást vesz bennem, és elkezdek rá hasonlítani. És megjelennek olyan gyümölcsök az életemen, amik azt tükrözik vissza, amilyen Jézus Krisztus volt akkor, amikor itt szolgált közöttünk. Most nem akarom elsorolni ugye a gyümölcsöket, hogy mik vannak, ti is tudjátok, de elkezdünk rá hasonlítani. És ennek megerősítéseképpen ezt hallgassátok. Itt pedig az úgynevezett pater, vagyis atya szó szerepel a megszólításban, és Istent az új szövetségben három néven szólítják meg. Theos, ugye Isten, Kyrios az Úr, és a pater az atya. Ő az atya. És itt azt mondja János, hogy írok nektek atyák. Ugyanaz a megszólítás, mint Istennél. Hogy elkezdtek azok a gyümölcsök megjelenni az életükön, amik visszatükrözik Jézus Krisztust, amikor itt járt a Földön, és példát mutatott nekünk. Fantasztikus. És még ígérem, az utolsó kifejezés jön, ami idegen kifejezés, de muszáj, hogy ezt megértsük. Ezt úgy hívjuk, hogy antropomorfizmus, ami azt jelenti, hogy Istennek nincs neve. Az Ószövetségben azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát az, hogy Isten, Úr, meg Atya, ez nem azt jelenti, hogy őt így hívják, hanem az ember emberi tulajdonságokkal ruházza fel azért, hogy meg tudja érteni igazán, hogy ő hogyan is létezik, meg hogyan működik. És Isten a legjobb apa, a tökéletes atya. Jézus is így szólítja meg az imádságaiban. Atyám, atyám, pater, atya. És azért mondtam, hogy ez nagyon szimbolikus, mert azon kívül, hogy a legjobban hasonlít ez a kategória, ez a lelki életkor Jézus Krisztusra, azon kívül egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy felvállalják azt igazán, hogy tanítvánnyá nevelnek másokat. Tehát amikor arról beszéltem, hogy a tudatos hívő életben szeretetben épülünk, tehát a szeretet nagy parancsolatát megtartjuk, a missziói parancsolatot megtartjuk, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, az itt kezd beteljesedni. Mert a hívő életnek, a gyülekezeti életnek a természete a növekedés, és nem csak a minőségi lelki növekedés, hanem a mennyiségi is. Ezt el kell fogadjuk. A mennyiségi növekedés az kritikus fontosságú. Annyira jó volt Lidinek a bizonyságtétele. Nem tudom, hogy most itt van-e, nincs itt. Jó volt a bizonyságtétele Lidinek, amikor azt mondta, hogy csak az egy ember, akit megszólít. De ha mindenki egy embert megszólít, akkor már nem tudom, hány ember van megszólít. És az is még egyet, meg az is még egyet, és akkor egy tanítványi láncolat jön létre. És az apa az attól apa, hogy van gyermeke. És amikor már fel tudja vállalni az illető azt, hogy valakit tanítványoz, nem úgy kell arra gondolni, hogy ti fogjátok minden alkalommal tartani az első lépéseket, meg a második lépéseket, az egy szervezett tanítványképzés. Az, amikor odaállok valaki mellé, és tényleg el tudom látni azt a feladatot, amire a gyermekeknek szüksége van, hogy nevelem őket, vezetem őket az igazság igéjében, szeretem őket, tehát a szeretetemmel is hatást gyakorlok rájuk, akkor igazán apa tudok lenni, akkor páter leszek, akkor atya leszek. És hasonlítani fogok Istenre. Hát szeretném megcélozni ezt a kategóriát. És remélem, hogy ti is így vagytok ezzel. Célozzuk meg ezt, hogy mindannyian apák tudjunk lenni. És nem utolsó sorban pedig még egy fontos információ itt az atyákkal kapcsolatban, hogy Istennél azt olvassuk, hogy a lába előtt egy üvegtenger van, amiről már többször volt tanítás itt a gyülekezetben, ami a tengernek, a hullámzó tengernek az ellentéte. Tehát ő a stabilitás, a biztonság. Ő az állandóság, aki soha nem változik. Isten soha nem változik, és azok, akik atyák hitben, azok bármilyen krízis idején a saját életükben is, és a gyülekezeti életben is mindig stabilak tudnak maradni. Mindig ők lesznek az oszlopok. Ők nem fogják elhagyni a gyülekezetet. Ők dolgozni fognak azon, hogy megoldás legyen. Ők nem lépnek hátra. Kilépek a szolgálatból. Sohasem. Vagy elhagyom Istent azért, mert a saját életemben valami olyan történt, és Istent fogom hibáztatni. Sohasem. Mert a legjobban ők hasonlítanak rá, és tudják, hogy Isten állandó, és ő hűséges. És minden krízis idején meg fognak állni ők a gyülekezet magja és a tartó oszlopai a gyülekezetnek. És akkor zárásképpen annyit szeretnék mondani, hogy egy nagyon ideális képet felfestettem az atyákról. De hát ugye a kegyelem az mindig megjelenik a Bibliában. Az Ószövetségben, Újszövetségben mindig megjelenik a kegyelem, és az a felolvasott alapigében is megjelenik a kegyelem. A 15. és a 16. versben így szól egész pontosan. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik, és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését. Na ez a kegyelem. Amikor Isten nem úgy tekint a gyülekezetre fentről, tökéletesek vagytok? Hajrá, legyetek azok, mert különben be lesz zárva a kapu, és nem fog senki üdvözülni. Hanem azt írja az apostol, hogy mindenki a saját erejéhez mérten. Tudja Isten, hogy mibe vagy. Lehet, hogy nem vagy még felnőtt, és még egyszer mondom, lehet, hogy még gyermek is. Lehet, hogy gyermekek vagyunk, mindannyian. És ezért írja azt az apostol, hogy mindenki a saját erejéhez mérten munkálja a test közösségét. Lehet, hogy vannak elakadásaid a személyes életedben. Ott van Tóth, ami végzi már a szolgálatot, itt van az életünk Krisztusban hétvége. Halleluja. Van, aki segítsen ezeket az akadályokat elhárítani. Halleluja. Valami olyan kérdés foglalkoztat, ami sehol máshol nem található meg, csak az igében, vagy a Bibliában, már régóta, abban is tudnak segítséget nyújtani. Vannak lelki atyák a gyülekezetben, tudjuk, hogy vannak. Ők is tudnak segítséget nyújtani. Látja Isten, hogy mennyire színesek vagyunk. Nem vagyunk egyformák, nem mindenki felnőtt a gyülekezetben. Annyira sok kritériumnak kell megfelelni. Nagyon-nagyon hosszú, nehéz, göröngyös út vezet ide. De lehetséges és elérhető. És a legfontosabb, hogy a szándék legyen ott bennünk a növekedésre, a minőségi és a mennyiségi növekedésre is. Mert hogy a befejező gondolatom az az, hogy képzeljünk el egy építkezést, ami 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Képzeljétek el egy építkezést, hogy kik dolgoznak egy építkezésen? Erős emberek, tapasztalt emberek, képzett emberek, és olykor az a terület nagyon-nagyon veszélyes. És a gyerekeket próbálják távol tartani. Lehet, hogy annyit megengednek nekik, hogy az apukájának mondjuk oda vigyen egy pohár vizet, hogy igyon a gyermek éppen szünetben, amikor nem nyomják a munkát ezerre. De képzeljünk egy építkezést. Ahhoz, hogy a gyülekezet épülni tudjon, Isten több embert tudjon ránk bízni a Trinity gyülekezetre, és a személyes életünkben is megmutassa azt, hogy ki az, akikkel nekünk foglalkozni kell, ahhoz nekünk törődni kell azzal, hogy elérjük a lelki felnőtt kort. Mert az építkezés az 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Ezért ajánlatos az, hogy mindenki érje a felnőtt kort, legyen tudatos a hívő életében, és álljunk készen mindannyian arra, hogy amikor Krisztus másodjára is el fog jönni, akkor késznek találjon bennünket. Hogy leginkább hasonlatossá váljunk hozzá, hogy az alapige is volt, hogy növekedjünk fel ő hozzá mindenestől, szeretetben. Amen. Az Isten tisztelet nem csak az ige hallgatása, hanem mindig egy párbeszéd kell, hogy legyen. Ezért most szeretnék lehetőséget adni arra, hogy hajtsuk meg a fejünket, és nyugodtan, aki a teremben úgy gondolja, szólt hozzá ma az ige, az imádkozzon. Imádkozzon hangosan, mások épülésére is, és a végén pedig majd lezárom. Bátran imádkozzatok, egyesével hangosan. Amen.
az az én szívem vágya, hogy építsen a te gyülekezetedet. Amen.
Egyet Istenünk, én is fájás szívvel jövök hozzánk. Köszönöm Istenem, hogy te ígéretet a útmutatásodat. És kérlek, Atyám, hogy te segíts erre a nagykorúságra, és minden jónkat, és hogy ez a szándék legyen a szívünkbe, és ne csak szándék maradjon, hanem tudjuk cselekedetet is váltani. Kérlek Istenem, akkor kérlek, amire megteremtettél minket, amire elhívtál minket, hogy kérlek tudjuk betölteni Istenem, és tudjunk másoknak is általad utatnak adni a te országot. Tudjuk is,
amen.
Amen.
Dicsőítéssel jövök te elébe, hiszen megélhettem azt, hogy megélhettem, hogy te vagy az Urak Ura és Királya Királya. Te vagy az, aki teremtettél, és te vagy az, aki az életem mellett végig kísérsz. Atyám, te látod az én hiányosságaimat, és kérlek, hogy te pótold ki, hiszen csak úgy tudok te gyermeked maradni, ha ragaszkodok az igének az igazságához. Ha úgy tudom élni az életemet, hogy te mindig azt mondod, hogy igen, ő az én gyermekem. Atyám, hálát adok azért is, hogy a világosságban kihoztál engem a világosságba. És ahogy János apostol mondja, hogy amennyiben a világosságban vagyunk, mint ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Istennek, Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűnünkről. Atyám, köszönjük ezt a kegyelmet, és legyen áldott a te neved, mi most és mindörökké. Amen.
Amen.
Úr Jézus, köszönjük neked a veled való találkozást, az egymással való találkozást, és köszönöm neked, hogy szóltál ma is hozzánk. Uram, kérlek, engedd meg, hogy megvizsgálhassuk magunkat, szent lelked segítségével világíts rá azokra a hibákra, bűnökre, akadályokra, amik előttünk állnak, és nem tudunk átlépni egyik életkorból a másikba. Szeretném, hogy mindannyian felnőtté válhassunk, készek legyünk arra, hogy amikor visszajössz, akkor lehető legjobban hasonlítsunk rád, megjelenjenek a gyümölcsök az életünkön. Erre kérlek, Uram, és add meg nekünk a lelki növekedést, hogy az mind a saját magunk számára, és mind a mások számára is áldás lehessen. Amen.